Csifári Gabriellával beszélgetek, itt vagyunk Budapest Főváros Levéltárában. Te vagy a főlevéltáros, és egy könyvet szeretnél kiadni. Erről a könyvről fogunk beszélgetni. Mi ez a könyv?
Tulajdonképpen a 20. századi magyar értelmiségi emigráció történetét meséli el élettörténeteken keresztül. Ezek ilyen modellértékű sorsok, olyan magyar származású, vagy magyar felmenőkkel rendelkező értelmiségiekről szól, akiknek az élettörténete valójában sikertörténet. Többszörös sikertörténet, hiszen nem szülőhazájukban váltak világhírűvé, ismerté, hanem egy idegen honban, egy befogadó országban, megfelelve az ottani elvárásoknak. És azt kell mondani, hogy nagyon jelentős hátránnyal, deficittel indult az életük, hiszen gondoljunk csak bele, hogy az emigrációval, az asszimiláció traumájával kellett megküzdeniük. Kétlaki életet éltek nagyon sokáig magukban, hiszen az idegen ország anyanyelvét kellett elsajátítani, az ottani elvárásoknak kellett megfelelni. Miért is hagyták el az országot? Ezt próbáltam körbejárni. Mai modern szóval a megélhetési kivándorlók is szerepelnek a kötetben, például Pulitzer József, vagy Lukács Pál, vagy Johnny Weissmuller, ugye? A Tarzan néven elhíresült Johnny Weissmuller, akit 6 hónapos kicsi babaként vittek ki a szülők, a napszámos édesapja és a nagyon szegény édesanyja, vagy Galamb József, vagy Tony Curtis, akinek a szülei Máté Szalkáról vándoroltak ki, nagyon szegény családgyermeke volt ő, és nagyon alulról indult, és építette fel a karrierjét. Tehát ezek a megélhetési kivándorlók többszörösen hátrányos helyzetből indultak, ami azt jelenti, hogy nem csak a szegénységükkel kellett megbirkózniuk, és nem csak az iskolázatlanságukkal, hanem valóban egy idegen ország elvárásaival. És voltak olyanok, és ezek többségében vannak a könyvben, akik hát tulajdonképpen politikai okok miatt, pontosabban a származásuk miatt kellett, hogy elhagyják az országot. Az első jelentős ilyen kivándorlás az 1919-ben, tehát majdnem 100 éve, 1919 illetve eseményeit, illetve azt követő megtorlás során indult el, és vettek vándorbotot a kezükbe, és itt most pár nevet hasonlóljak fel, hogy kik is voltak azok, akik a kötetben szerepelnek, és 19-ben hagyták el az országot. Lugosi Béla, ugye, aki a Dracula megtestesítője volt, Michael Curtis, filmrendező, Kertész Mihály, Korda Sándor, Joe Pasternak, Pasternak Jakab, Bolvári Géza, Marton Endre, Arthur Kössler, vagyis Kessler Arthur, Halász Gyula, aki George Brassai néven vált világhírű fotóművészé, Vágó József, vagy például a tudósok közül Kármán Tódor és Hevesi György. Itt meg kell egyezni, hogy azok a tudósok, akik 1920-ban és később is elhagyták az országot, nem megélhetési gondok miatt hagyták el az országot, hanem hát azért valljuk be, ez az ország elég szegény volt ahhoz, hogy tulajdonképpen kibontakoztathassák a tehetségüket. Olyan laboratóriumokat, olyan kutatóintézeteket látogattak, és voltak szinte állandó munkatársuk külföldön, különösen Németországban, és olyan egyetemeken képezték magukat, amelyeket nem tudott ez az ország biztosítani. Következő hullám az már a 20-as évek közepe, második fele. A következő kivándorlási hullám az a 30-as évek elejétől indult. És tulajdonképpen ez már egy újabb indíték, újabb oka volt a kivándorlásnak. Itt a zsidó származású értelmiségiek tucatja hagyta el az országot. És ugyanez a hullám ugyanilyen indítékkal és okkal folytatódik egészen a 40-es évek első feléig. Ekkor hagyta el az országot Beregi Oszkár, Gábor Zsazsa, Huszár Károly, Dohnányi Ernő. És tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az 56-os forradalom volt az az utolsó politikai esemény, illetve azt követő megtorlás, amely szintén számos, nagyon jelentős tehetséget kényszerített ki ebből az országból. Ekkor ment ki Cifra György, aki szintén a kötetbe szerepel, Ignotus Pál, Faludi György, Kenneth Clare, Határgyőző, Szörényi Éva, Szőcs István, Zsigmond Vilmos, és korábban, bocsánat, kihagytam, de szintén nagyon szeretném, hogyha szerepelne ebben a riportban, a második világháború követő megtorlások, tehát perek áldozatai, mentek ki Szelecki Zita, Muráti Lili, Karádi Katalin, Fenyő Miksa, és hát itt meg kell említeni Márai Sándort, Jávor Pált is. Felvetődik a kérdés, és ezt próbáltam körüljárni, hogy valóban mindenki megtalálta a számítását külföldön? Azok az emberek, azok az alkotók, akiknek az eszköze az anyanyelv volt, az írók, az előadó művészek, a színészek, hát közülük nagyon sok leszálló pályára került, stagnált, szinte vegetált. És itt Jávor Pált kell megemlíteni, Kabos Gyulát, Karádi Katalint, és hosszasan lehetne sorolni. Tehát nekik nem jött be ez a külföldi kivándorlás, kikényszerülés. Akiknek igazán bejött, azok egy olyan univerzális nyelvet használtak, a tudomány nyelvét, a zene nyelvét, vagy a képzőművészet nyelvét, amely függetlenül ország, melyik országban, hol élsz, határok vannak, nincsenek határok, mindenki megért. Én azt hiszem, hogy ők az emigráció igazi nyertesei. A reáltudósok, a zeneszerzők, a zenészek, a festőművészek, a belső építészek, az építészek, a szobrászok, tehát ők az igazi nyertesek. És hát egy újabb témára, amit szerettem volna körüljárni, de én azt hiszem, hogy ez már egy új könyvtéma lenne. A magyarság tudatuk milyen volt ezeknek az embereknek, az identitás tudatuk milyen volt. Szerepelnek olyan hírességek a kötetben, akik már másod vagy harmad generációs értelmiségek voltak, kint születtek. Az előbb említett Johnny Weissmuller szülei, akik kivándoroltak, Temesvárról vándoroltak ki, és a 6 hónapos Weissmuller Jánost vitték magukkal, Johnny Weissmullert, Tony Curtis szülei, Paul Newman szülei, vagy Peter Falk édesanyja. Ők már kint születtek, az ő magyarság tudatukat, identitás tudatukat a szülők, a nagyszülők lelkismeretének mértéke határozta meg. Mennyire nevelték őket magyarrá, magyarnak. A többiek, akik kivándoroltak, az, hogy mennyire vállalták fel a magyarságukat, az identitásukat, mennyire használták a nyelvüket, mennyire kettős életet éltek, vagy teljesen vállalták a beolvadást, az asszimilációt, hát az szerintem egy külön könyvtéma lenne, és nagy kedvem lenne ezt a könyvet is megírni. Kik is szerepelnek a kötetben, hogy egy kis kóstolót adjak ebből a szerintem nagyon parádés és színes palettájú könyvből. Hát magyar írók, színészek, előadó művészek, zenészek, filmesek, producerek, forgatókönyvírók, nagyon sok Oscar-díja szerepel benne, tudósok, csak egy pár nevet hadd említsek. Például az előbb említett Pulitzer József, tényleg az amerikai újságírás és lapkiadás atya úttörője, vagy Lugosi Béla, a Dracula néven elhíresült Lugosi Béla, vagy például az előbb említett szintén Lukács Pál, aki az egyetlen Oscar-díjas magyar származású színész volt, a Tarzanként ismert Johnny Weissmuller, aki úszó fenomén volt, többszörös olimpiai bajnok, a Casablanca egyik főszereplője, Peter Lorre, Löwenstein László, aki Humphrey Bogarttal játszott, de említhetném Gábor Zsazsát, aki nem inkább a színészi tehetsége, hanem a botrányos magánélete miatt vált hírhetté, Tony Curtis, vagy Peter Falk, vagy William Fox, olyan amerikai filmgyárosok, az amerikai film, a hollywoodi film megteremtői szerepelnek a kötetben, akik szerintem még jobban emelik ennek a kötetnek az értékét, de Leslie Howard, Adolf Zukor, és hát tulajdonképpen az előbb említett Rózsa Miklós és Kozma Miklós zeneszerzők, Oscar-díjas Rózsa Miklós és hát a Kozma Miklós zeneszerzők, tehát nagyon színes a paletta, és én úgy gondolom, hogy jelentősen emelik ezek az emberek a kötet értékét. 104 ember találkozik, tehát híres ember, világhírű sztár található ebben a kötetben. Mi is volt ezzel a kötettel a célom? Történészlevéltáros vagyok. És én úgy gondolom, hogy azok a komolytalan híresztelések, fülbesúgások, szóbeszédek, hogy ki magyar, ki nem magyar, kinek, melyik világhírességnek az őse, felmenője magyar, ennek véget kéne vetni. Nekem az a célom és az a feladatom, hogy elsődleges források, alapforrások alapján próbáljam egyértelművé tenni, tehát megrendíthetetlenné tenni azokat az adatokat, azokat az életrajzi adatokat pontosítani, amelyek úgy lógtak a levegőben. Tucatnyi felekezeti és polgári anyakönyvet néztem meg, iskolai anyakönyvet, peres anyagot, közjegyzői iratokat, végrendeleteket, és ezeket fel is használom a könyvben illusztrációként, kvázi bizonyítékként, ezért is neveztem magamban a bizonyítékok könyvének ezt a szétrajzás 20. századi magyar hírességek kézi könyvét, a bizonyítékok könyvének. Tehát nagyon szerettem volna, hogyha ezzel a könyvvel egyértelművé tesszük ezeket a mentemondákat, szóbeszédeket, nemzeti legendáriumban csüggő, függő híreszteléseket, hogy ne csak úgy mutogassunk egymásra, hogy valakitől hallottuk, valakinek a fülébe súgtuk, úgy tudjuk, úgy hisszük, hanem valóban legyen a könyvben mindegyik nevénél egy-egy olyan levéltári dokumentum irat, ami egyértelművé teszi a magyar származásukat vagy eredetüket. De mindemellett, hogy még színesebbé tegyük ezt az egészet, több mint 200 korabeli, nagyon szép fotó is található ebben a könyvben. És sajnos ez a fotó lett a csapdája ennek a könyvnek, mert a Corvina kiadó, akinek a kiadásában fog megjelenni a kötet, igen nagy árat fizetett a közlési díjakért. Több mint 700.000 forintot fizetett ki a közlési díjakért, és tulajdonképpen ezzel, a nyomdai költségekkel együtt ez a könyv eladhatatlanná vált a magyar könyvpiacon. És ezért is szeretném a halva mindezt a sok szépséget a könyvről felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy valamiféleképpen, valamilyen úton, módon járuljanak hozzá segítség ennek a könyvnek a megjelenését, ha csak egy pár példány felvásárlásával, vagy akár a nyomdai költségek hozzájárulásával, de nagyon megköszönném a kedves hallgatók segítségét, hogy közkincsé váljon ez a szép kötet. Én azt hiszem, hogy a könyvnek a tulajdonképpen a szellemiségét és auráját és tulajdonképpen az értékét is emeli a könyv mottója, méltán példázza, hogy miről is szól ez a könyv. Engedjék meg, hogy felolvassam a mottóból egy pici részletet Zilahi Lajos A léleki alszik című művéből. Leírok mindent, amire emlékezem. Mindent, ami magyar bennem. Le fogok kottázni minden magyar nótát, amely még a fülembe cseng. Le fogok írni minden magyar verset, amelyre még az iskolámból emlékszem. Le fogom írni az összes meséket, amiket télen a konyhában hallottam Patócs Maritól és Sámi bácsitól, az öreg béresünktől. Le fogok írni mindent, ami otthoni hang bennem, és le fogom írni, hogy hogyan történt és miért történt mindez velem. Ezek az írások csak nekem, egyedül csak nekem fognak szólni. Ezekben az írásokban, szobámba zárkózva, még egyszer nagyon mélyen a szemébe fogok nézni annak a másik életemnek. Olyan lesz ez. Itt a félig elsötétített szobában, mintha gyertyák között egy óriás, különös ravatal mellett érdepelnék, mintha merev tarkója alá nyúlnék a halottnak, és kétségbeesve szólongatnám, hogy még egyszer nyissa ki a szemét, hogy a szemén keresztül a lelkem mélyére pillanthassak.